Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Az olajkincse miatt elképesztően gazdag Líbiáról és az észak-afrikai országban a polgárháború utáni lehetőségekről már több alkalommal beszéltünk itt ebben a műsorban is, és ugye nemrég egy olyan magyar vállalkozó volt a vendégem, aki személyesen a helyszínen is informálódott. A következő percekben egy 30 éve Magyarországon élő líbiai lesz a vendégem, Mohamed Ali Boud, a Líbiai Magyar Egyesület elnöke, aki nemrég tért vissza Líbiából, és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
Köszönöm, jó napot kívánok!
És hát mindjárt beszélünk ezekről a lehetőségekről is, de Mohamed Ali Boud a Líbiaiak Magyarországi Gyógykezelését Koordináló Bizottság elnöke is, és ugye nem olyan régen, hát mondjuk egy fél éve, vagy már lassan egy éve volt itt vendégem, amikor pont arról beszélgettünk, hogy egész, hát szinte egész Európa, de mondjuk Európában több nagy ország, illetve hát Afrika szerte is több országban, hát ez, valljuk be, egészen jó üzletnek bizonyult, legalábbis azt gondolták, hogy a olajkincséről híres Líbia, ahol ugye a Muammar Gaddafi megbuktatását követően fontos lett, vagy a legfontosabb célként jelölték meg a harcokban megsérült felkelők gyógykezelését, hogy ezeken a gyógykezeléseken, hát hogy mondjam, keressenek, hiszen befogadták ezeket a sérülteket. Magyarország ezzel egy kicsit elmaradt, de aztán olvastam a hírekben, hogy ide is megérkeztek a líbiaiak. Kicsit hosszan kezdek bele, de a világsajtót is bejárta, és hát nagyon sok helyen lehetett arról olvasni, hogy hát nem mindenhol ment ez a gyógykezelés, legalábbis ennek a finanszírozása nem mindenhol ment simán. Miért?
Szerintem a túl sok sebesült volt, sok hiba volt, kapkodás volt az elején, de mi hál' Istennek azokból mindent tanultunk, láttunk, és mi nem hibáztunk semmit.
Tehát akkor tulajdonképpen az, ami miatt hát itt egy kicsit mérgelődött is, hogy Magyarország az utolsók között lesz, aki, vagy amely ország ebből előnyt tud kovácsolni, az tulajdonképpen már így is előny lett, hiszen már sokkal rendezettebbek lettek a viszonyok.
Igen, igen, örülök neki, hogy sikerült hozzunk a sebesülteket, és van egy közmondás, hogy mindig, amikor valamit elkésik, lehet, hogy jó a vége. És ezért késtünk, most véletlenül késtünk, de abból sikerült, hogy nem hibáztunk semmit, minden rendben volt, minden gyógykezelés kész volt, és mindenki boldogan ment haza. Most, amikor otthon voltam az egészségügyi minisztérium, nagyon dicsérték a magyar orvosokat, és sok ország, amit le akartak zárni, hogy többet nem mennek oda, sebesültek, de a Magyarország nyitva maradt a düszék, és a következő csoportot fogunk hozni, sebesültek, és mondtak, hogy jó, és olcsó.
Értem. Akkor ezek szerint akár még valóban ebből, hát némiképpen üzletet is tud csinálni a magyar egészségügy?
Hát igen, igen, mindenképpen lesz üzlet Magyarországnak, de az nem mostanában, meg most van az új kormány.
Most elsősorban igazából most üzletképpen az egészségügyi üzletre gondolok, tehát, hogy akkor jönnek. Számos sebesült fog jönni, vagy ugyanígy ilyen 10-20-30 emberről?
Nem, hát a múltkor számos hoztunk, 75 sebesült, de ez túl sok a bizottságnak. Most inkább lassan, finoman fogunk hozni 20-30-25-öt. Remélem, hogy nem erőltetik, hogy vigyünk többet, mert túl sok munka lesz velük.
Na de hát azért ne szaladjunk el amellett sem, hogy ugye volt olyan ország, azt hiszem Jordániában 55 ezer sebesült volt, és hát ugye mindenki arra számított, hogy azt itt a bevezetőben próbáltam megfogalmazni, picit nyakatek érten, tehát hogy azért mindenki arra számított, hogy olajmilliárdokból lesz majd ez finanszírozva, tehát semmi sem drága, és itt lehetett olvasni, erre utaltam a sajtóban több helyütt is, hogy hát bizony sokan úgy gondolták, hogy akkor most mindent lehet. Itt hallottam ilyenről, hogy magzatbeültetés volt, tehát hogy Lombik Baby programban vettek részt, hát nem tudom, hogy a felkelők vagy a feleségeik, de hát, hogy mindenféle ilyen dolgot fölírtak ennek a számlára. Erre a számlára, ráadásul ilyen luxus magánklinikákon Jordániában, és aztán probléma volt abból, hogy kifizetik-e, vagy nem fizetik ki.
Igen, az igazság, mondtam, hogy az elején nagyon kapkodás volt, és akkor azzal a, nem tudom, 20-valahány ezer emberről hallottam, aki Jordániában voltak, azok közülük 700 személy, ami sebesült volt, a többi mind beteg. A Gaddafi ideje alatt se kórházok, se semmit, és mindenki csak találja valahol mennie, hogy kezeljék meg. És amiben Jordánia meg Líbia között nincs vízum, kötelezettség, mindenki felszállt a géppel, és oda ment a követségre, ő beteg, kezeljék meg, és ők ezért csináltak a forradalom, és akkor csináltak a tüntetés a követség alatt, és akkor mindenki jó, kezelték mindenki, de most letisztáztak mindent, senki nem mehet oda, csak aki sebesült, vagy engedik abba az egészségügyi minisztérium, hogy ő beteg, és Líbiában nem tudja kezelni, és küldi külföldre.
Bár önnek olvastam egy nyilatkozatát, ahol azt mondta, hogy tulajdonképpen hát szinte minden betegség Gaddafinak volt köszönhető, tehát tulajdonképpen mindenkit lehetne kezelni.
Hát igen, minden betegség a Gaddafi tehet róla, mert a gyerek neveléstől, amikor megszületik egy gyerek, semmi kezelés, semmi nem érdekelte, hogy mi legyen a következő generáció. Szóval a lényeg, ő marad, és akkor kész. Szóval minden betegség, a víz se tiszta, abban is lehet sok betegséget, a levegő se tiszta, semmit, és azok mind okozta a betegségeket Líbiában.
Mm-hmm. Na jól van, hát akkor erről majd még beszélünk később is esetleg, hogyha majd az újabb beteg csoport. Hullám, vagy újabb csoport megérkezik. Viszont ami talán fontosabb, és amire ő is elkezdte a választ, hiszen megbeszéltük, hogy azért főként erről fogunk beszélni, hogy pont itt a sebesültek gyógykezelése kapcsán hát többen már azt vizionálták, hogy bizony-bizony azért érdemes itt fogadni ezeket a sebesülteket, hiszen ez egy jó belépő lesz Magyarországnak Líbiában, hiszen így aztán lesz bizalom, szívesen fogadják a magyar üzletembereket, ugye néhány hete itt volt nálam egy üzletember, aki kint volt Líbiában, és azt mondta, hogy valóban nagyon nagy szeretettel fogadták, de azért attól óva intene, hogy most azt gondoljuk, hogy már holnap itt üzletet lehet kötni.
Jó, igazat mondó, szóval sőt, hogy nem ilyen kis üzletről beszélünk, vagy élelmiszer, amit fogunk küldeni, ez ibitói bari, meg ibités, meg ilyesmit. Most vannak szerződések, vannak projektet, amit nagyon várnak, hogy jöjjenek a külföldi cég, de szerintem fél éven belül már kezd a munka, és kell hogy menjek a magyar cégek. Én vittem saját részemre két magyar céget, viszünk még, és otthon is Tripoliban, Bengáziban is találkoztam sok-sok magyar cég, magyar gyár, aki Líbiába szeretne dolgozni.
Mi a helyzet Líbiában? Ugye azt lehet tudni, hogy az ideiglenes kormány megalakult. Igen. Tulajdonképpen még nem tették le az esküt, de hát ez is napok kérdése.
Persze.
És ugye általában mi a helyzet Líbiában? Tehát ön azért, hogy mondjam, ha hazamegy, vagy nem is tudom, hol van inkább otthon?
Nem tudom is, vagy ott vagy itt, de mind a kettő.
Szóval amikor Líbiában van, akkor ott, amikor itt van, akkor itt. Mit érez, mennyire békés az ország, mennyire lehet azt mondani, hogy hát itt már elkezdődött valami fajta békés életmód. Fölvettek valamiféle békés életmódot, és most már nem forradalmi hevület van, meg nem a háborús körülmények, hanem inkább mindenki a békére és az építkezésre koncentrál.
Én a forradalom alatt voltam 3 vagy 4-szer Líbiában. Legelőször, meg a másodszor, akkor voltak fegyverek az utcán, voltak tankok, volt mindent. Most egyáltalán nem lehet látni fegyvert, csak a rendőröknál. Hogy a 100%-nál mondom, hogy béke és rend van, az soknak mondaném, szerintem nincs a 100% sehol ez, Magyarországon se, meg mindenhol hallunk robbanás, meg lövöldözés, de inkább ilyen 85 meg a 90% már rend van, sőt azok a napon belül, amikor már alakul az új kormány, meg teszi az esküt, szerintem már nagyon gyorsan fog jó alakulni, meg 95%-os már rend lesz.
Nagyon érdekes, ugye, ha már megalakul itt a kormány, mennyiben fogja a Kadafi által megkötött szerződéseket magára nézve kötelezőnek érezni?
Szerintem minden szerződésnek fogja fogadni magát kötelező. Én hallottam róla, és beszéltem arról a barátaim otthon, hogy csak megnézik a szerződés mennyire tiszta. Mert amit műveltek a Gaddafi idején az emberei, meg a nagy főnökök, ami $1 millió bekerül, akkor az rátették egy nulla, és akkor 10 millió lett. Szóval minden, és kártérítés fognak fizetni minden cég, valamit eltönt, vagy eltört a forradalom alatt, ez is fogja kártéríteni.
Akkor ezek szerint azok a magyar cégek, amelyeknek már aláírt szerződése volt Líbiában a Kaddafi rezsim alatt, az most számított arra, hogy tulajdonképpen ugyanúgy folytatódik tovább a munka?
Igen, igen. Mondtam, hogy csak a szerződés utána fognak nézni, hogy azt az összeg, ami rajta van, meg a feltételeket, hogy tisztán, meg a szabályok alatt vannak, akkor újra kezdhetik a munkát.
És akkor tulajdonképpen, ha az összeget kicsit soknak tartják, akkor újra tárgyalják, vagy semmisnek tekintik?
Nem, szerintem újra tárgyalják. Újra.
Mert ugye itt feltételezhető az, hogy vissza kellett csorgatni valamit a személyzetnek.
Ez vagy... mikor a Gaddafi ideje
igen,
alatt?
Igen, igen.
Hát nem csak a személyzet, a portástól fölfele mindenkinek kellett fizetni.
Jó, akkor egy pár mondatot azért beszéljünk a lehetőségekről. Ön hogy látja, milyen területen van igazán fogadókészség és lehetőség Líbiában?
Hát én a véleményem szerint mindent. Építőiparitól, élelmiszertől, mindent, olaj, ipari olaj, minden. Szóval nincs az országban semmit. Ami van az ország, ez semmi, nulla. A másik csak olajtársaságok voltak, amit kivették az olaj a földből, alattak, és a Gaddafinak adtak, a pénz is kész. Szóval mindenre van rá lehetőség.
Hát akkor, és mennyire élnek ezzel a magyar vállalkozások? Ugye hát én, nekem úgy tűnik innen, hogy viszonylag nagy a mozgás, hiszen csak nálam már járt két olyan vállalkozó, aki volt Líbiában, vagy legalábbis érdeklődik Líbia irányába. Ugye ön is mondta, hogy találkozott kint is magyarokkal, akkor ezek szerint minden rendben megy?
Igen, minden rendben, az igazság, csak a magyar üzletember, én nem tudom mondani, óvatos, vagy, szóval kicsit lassú a magyar üzletember. Jó, én megértem, hogy a francia, meg a német, meg a többi európai cégekhoz képest kicsik vagyunk, de látszik, és ezért is vittem oda a céget, hogy látják, hogy komolyan van munka. Én mutattam szerződések, ami 13 millió, meg 20 millió, de azok ilyen kis szerződések, és ez az otthoni cégeknek nem is kell. Szóval, de Ez nagy összeg a magyar cégnek, és szerintem...
Megijednek a lehetőségtől, azt mondja?
Lehet, hogy megijednek, hogy akkora összegek, vagy nem tudom, de kicsit óvatos, túl óvatosak a magyar.
De most ön mit gondol erről? Nem jogosan óvatosak, hiszen nagyon sokan megégették már magukat. Olyan, pont ahogy említette, a nagy multinacionális cégeket, illetve hát mondjuk... Líbiában azért az olaszok, a franciák, hát úgy tűnik, hogy sokkal inkább helyzetben vannak, mint mondjuk a magyarok. És hát, ha még tőkéjük is van, könnyebben oda mozdulnak, ugye ez azért első körben befektetés, amíg el kell indulni. Világos, hogy én értem, hogy van pénz Líbiában, na de hát ahhoz, hogy oda vigyék az embereiket, oda vigyék a projektet, az mind befektetés, pénz, és aztán, ha ott megfelsülnek, vagy ott nem úgy sül el a dolog, ahogy az kell, akkor irgalmatlan vesztesség. Mennyire tűnik ez biztosnak, vagy mennyire hihetnek abban a magyar vállalkozások?
Én nagyon szerettem az üzletemberek. Én nagyon szeretek üzletelni. Én az is végeztem. Ha egy üzletben nincs rizikó, akkor már mindenki üzletel, senki nem ő lesz széken és kapja a fizetés. Szóval itt meg kell tudni, hogy be kell fektetni pénz, utána jönne pénz. De ezért, hogy várni, hogy jönne pénz magától is szerződés aláírni, befektetés nélkül ez nem megy. Muszáj. Hát minden üzletember tudja, hogy előbb befektetni, utána kapni, de ha nem sikerül, de hát ez nem gondolom, hogy nem sikerül, de biztos fog sikerülni, de muszáj befektetni, aztán nyerni valami szerződést.
Ön szerint ugye az előbb nagyon általánosságban beszélt, nagyon kevés időnk van.
Igen.
De mégis kinek hívná föl elsősorban a figyelmét arra, hogy érdeklődjön Líbia irányában? Hol van az a, melyek azok a szegmensek, ahol biztos, hogy a magyar fél talán még előnyben is van, akár azért, mert korábbról vannak valamilyen emlékek a magyar ipar bizonyos termékei iránt, akár csak mondjuk most a sebesült ápolás kapcsán jobban képbe kerültek ezek a szegmensek.
Úgy kérdezi, hogy merre forduljon a magyar...
Igen, hogy elsősorban hogy, kiknek ajánlható.
Én azt ajánlom, hogy a magyar építőipari. Ez nagyon-nagyon kéne. A magyar építőipari, és ami az építőiparihoz tartozik, ez oda kéne jelentkeznie, és én garantálom 100%-on nem akarom mondani, biztos kapna munka. Mert ez az ország 1.600.000 négyzetkilométer, semmi nincs belőle építve. A óra, aki itt volt magánál, biztos mondta, hogy semmi nincs az ország, éppen kis házakat, kis utakat, szóval nagyon kéne építeni az országot.
Hát akkor bízunk benne, hogy többen jelentkeznek, majd gondolom az Afrikai Magyar Egyesületen keresztül
mindenképpen
megtalálják akár önt is, illetve hát ott is megadják a kellő információkat. A időnk az sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Mohamed Ali Budnak, a Líbiai Magyar Egyesület elnökének, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szívesen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.